micsoda gyerekek. Úgy látszik azonban, komoly az ügy. Béla bácsi az asztalnál sokat bosszantja őket, Berci fülig pirul, de Klári nem. Másnap ismét új vendég érkezett, Olcsvai Feri, ki azt hiszem Zelma iránt érdeklődhet. Ő már figyelmes, előzékeny fiatalember. Hosszasabban foglalkozott velem. Kisütöttük, hogy szegről végről rokonok lennénk. Megnéztem pecsét gyűrűjét, és a liliomról megállapítottam, hogy nyilván egy nemzetséghez tartozunk. A Boksa nemzetséghez talán. Náluk azonban állítása szerint a mezőny nem vörös, mint a mi címerünkben, hanem arany. Viszont a liliom nem arany, hanem vörös. Különben abban sem bizonyos, hogy a kisvárdai vagy a nagyvárdai olcsvaiak közül való-e. Senki sem volt képes pontos fölvilágosítást adni neki erre vonatkozólag. Apja azt hiszi, hogy a kisvárdai ág leszármazottjai, a Nemzeti Múzeumban pedig azt mondták, hogy valószínűleg a nagyvárdai olcsvaiak utódai. Szegény fiú, most nem tudja, hányadám van. Tanácsoltam, forduljon apához. Ő könnyen eldönti. Feri meg is ígérte, hogy fölkeresi apát, mihegy bemegy Sárszegre. Egyébként kitűnően mulatok. Kellemes ébredni a puszta zajára, a tehenek méla kolomb szavára és a galambok turbékolására. Milyen bájosak a picinke, sárga tollú csibék is, melyek csipogva bújnak a kotlósok szárnya alá. Milyen édes a mezei élet, milyen gyönyörű az itteni munka. Szüretre készülődnek, a hordókat már kihozták a pincékből, Béla bácsi nagyban kénezi a dongáit, hallom, nagy szüreti mulatság lesz, jó termés ígérkezik. Most pedig elmondom, hogy töltöm itteni napjaimat. Korán kelek, már 6-kor, nézem a fönséges napfölkeltét. Sétálgatok Etelka nénivel, majd segítkezem a háztartásban. Azt mondja, hogy a konyhán én vagyok a jobb keze. Délután Józsival, a kertész fiúval bemegyünk a méhesbe, és nem győzöm eléggé bámulni a kedves méhikék szorgalmas munkáját. Józsi azon csodálkozik, hogy leány létemre milyen bátor vagyok. Bezzeg a turzó lányok, sikoltoznak, mihelyt egy méh feléjük repül. Tudjátok, hogy nem szeretek henyélni. Horgolom is a sárga terítőt, pár nap múlva készen leszek. Most azonban már korán sötétedik. Este 6 felé, hogyha meggyújtják a lámpát, Jókai regényét olvasom, a kőszívű ember fiait, melyet már rég ismertem, de csak most élvezem igazi szépségeit. Könnyezek Baradlai Ödönön, és nevetek Tallérosi Zebulonon. Mennyire ismerte nagy írónk az emberi szív rejtelmeit, és mi ékes szavakkal tudta ecsetelni. Sajnos csak a második kötetet találtam itt, az első elkallódott valahol. Ma este bál van Tarkövön, és a vidám társaság, a turzó lányok, Berci és Olcsvai Feri Etelka nénivel átrándult két fogaton. Engem is nagyon hívtak, de nem mentem el. Azt mondtam, hogy nincs ruhám. Én nélkületek nem érezném jól magam, és őszintén szólva nem nagyon kecsegtetett a turzó lányok társasága sem. Aztán tegnap éjjel egyfelé hirtelenül fájni kezdett a fogam, az, amelyet utóbb tömtek, úgyhogy fel kellett keltenem Etelka nénit is. Ne aggódjatok, nem sokáig fájt, mert rumot tartottam rá. Az elmulasztotta. De féltem, hogy a fogam újra bolondozni kezd, ezért maradtam itthon Béla bácsival együtt a házat őrizni. Ő lefeküdt, én pedig meghitt szobácskámban levelet írok nektek. De milyen önző vagyok. Folyton magamról fecsegek, dicsekszem, panaszkodom, és egészen elfelejtelek benneteket, kik egyedül vagytok. Apa sokat dolgozik-e? Milyen új családfát rajzolt? Anya nem fáradt el szegény a takarításban? Nem nagyon rossz-e a vendéglői koszt? Egészségesek vagytok-e? Hiányzik-e nektek kicsit a ti rossz, Háládatlan leányotok! Megtaláltátok-e a kamra kulcsát, melyet az utolsó percben a kék terítő alá tettem? Minden gondolatom ti nálatok van, és sokszor, mikor nevetünk, elszomorodom, mert látlak benneteket az ebédlőben, amint magatokban ültök, jó szüleim. Nincs is itt maradásom. Roppant tartóztatnak, veszekednek velem, hogy még egy hétig legyek a vendégük, de én, bármi kellemes lenne még egy kis üdülés, semmi szín alatt nem maradok tovább. Péntek este ígéretemhez híven otthon leszek a 8:30-es, 8:25-es vonattal. Alig várom, hogy újra szívemre ölelhesselek mindkettőtöket. Sietek zárni soraimat, még ma éjszaka el akarom küldeni a kocsissal, ki éjfél után áthajt Tarkőre a lányokért. Sokszor csókol és ölel titeket, szerető leányotok, Pacsirta. Nem írt többet. Itt vége volt. Ákos sóhajtott, szemüvegét vigyázatosan betette a papírtokba. A levél még mindig térdén maradt. Csak egy név jutott eszébe. Csak egy nevet nyögött ki. Félhangosan. Maga elé. Orosz Olga. És nem is a tarkői pusztát látta képzeletében, nem a díványt, melyen Pacsirta alszik, nem a turzó lányokat, hanem élesebben, mint tegnap előtt a színpadon, Orosz Olgát látta, mikor a sorhajó hadnagyot szájon csókolta. Ő nem értené meg ezt a levelet. Nem tudná megérteni azt sem, miért fáj úgy minden szava, mintha kést forgatnának szívében. Miért oly különös minden észrevétele? Az is, hogy kígyó út van a dombon, az is, hogy rododendronok nyílnak a virágágyakban, az is, hogy már 6-kor meggyújtják a lámpát, és hogy szüretre készülődnek. Orosz Olga nevetne mindezen, egy rekett trillával. A gyerekek, kik eddig a parkban játszottak, a kis rablók és zsandárok már elmentek. Közeledett az alkony. Vidéken, napszállat után otthon a helye minden gyereknek. Bakák sétáltak, lassan lógázva az imádott cselédek ripacsos kezét, mely épp belefért az ő kurta ujjú, földmíves kezükbe. Ebből az érdesből azonban valami édes születhetett. Kis szobaleányok jöttek velük, Debella szakácsnők, loncsos bakasárik szurtos ruhában, és belekaroltak a közvitézekbe, ezekbe a kemény, grádicsosan nyírt paraszt fickókba, kik a kaszárnyában káromkodnak, nyaklevest, kurtavasat kapnak az őrmestertől, de most, mint egy ártatlanul andalogtak. Kék szemük elmerett a bamba gyönyörűségtől, semmivel, senkivel sem törődtek. Pubis arcukkal, sapkájukkal, pálinkától vörös piszeorrukkal eltévedt kisdedeknek látszottak, kik a szerelem tündérkertjében ámolyogtak. A nők pedig vezették őket. Megálltak egymáshoz közel, szorosan, sokáig nézték egymást. Majd padra telepedtek. A bokrok mellé. És várták, hogy egészen besötétedjék. Micsoda macsak itt, és micsoda mocsok a szín.